Szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, Isten igéjével, a 119. Zsoltár 105. versében olvassuk. Lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényem világossága. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a közösséget, az együttlétet, ezt a csendes vasárnap délutánt. Köszönjük neked, Úrunk, hogy ebben a csendben még inkább elcsendesedhet a mi lelkünk, a mi szellemünk, és figyelhetünk te rád. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te ígéd biztos útmutató számunkra minden időben, minden helyzetben. És te nagyon sokszor ebben a csendben tudsz igazán megszólalni. Éppen úgy, mint annak idején Illésnél, aki oly sok mindennel találkozott, viharral, szélvésszel, de abban a csendben, abban az áldott csendben tudtál megjelenni, megszólalni a számára. És azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy így csendesítsd le most a mi szívünket, a gondolatainkat, és segíts a te igédre úgy figyelni, hogy annak áldott üzenetével, tanításával, vezetésével mi magunk beteljesedjünk. Szeretnénk, Urunk, a te igéd útmutatása szerint járni napról napra. Vágyunk arra, hogy lelkiismeretünk ne vádoljon bennünket nap-nap után, hanem sokkal inkább békességünk legyen te benned. Könyörgünk, segíts így bennünket elkerülni a bűnt, a kísértéseket, és veled járni minden napot. Tudjuk, hogy ezt magunktól nem vagyunk képesek megtenni. Magunk erejéből nem vagyunk erre alkalmasak. Ezért kérünk, a te szent lelked által járj velünk. Sőt, ne csak mellettünk légy, hanem bennünk. Te igazgass gondolatainkat. Te légy velünk indulatainkban, cselekedeteinkben. És könyörgünk, ha mégis eltévejedünk tőled, ha mégis varga betűt ír le az életünk, munkálkodj bennünk, hogy hozzád visszatérhessünk. Így jövünk eléd, Urunk, minden alkalommal, nem csak a templomban, hanem otthoni imádságainkban, veled való közösségünkben is. Könyörülj rajtunk, Urunk, és vezess, taníts a te lelked által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Lukács írása szerinti evangéliumból, a 15. fejezet 11. versétől a 24. versig, valamint a Római Levél 3. fejezetének 20. versét. Lukács evangéliumából a 15. fejezet 11. versétől kezdődően a Biblia talán egyik legjobban ismert története, példázata, a tékozló fiú példázata így hangzik. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, hozzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. A Római Levél 3. fejezetében, a 20. versben így olvassuk Isten igéjét. A törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. És ahogy azt a múlt héten ígértem, folytatjuk Isten kegyelméből a Heidelbergi K.T. tanulmányozását. A 3. kérdés felelet így hangzik, honnan ismered meg nyomorúságodat, és a válasz Isten törvényéből. Mit jelent az, hogy törvény? Van erre exakt, pontos magyarázat, de igazából azt gondolom, hogy mi inkább ellenérzéssel vagyunk a törvénnyel szemben, vagy legalábbis a legtöbb ember ebben a világban. A törvény az mindig valamilyen megkötözöttséget jelent. Valamit, ami korlátoz, ami leszabályoz, ami bezár, határt húz. A törvény egy olyan dolog, ami a szabadságot, az embernek a szabadságát korlátozza. Nagyon népszerű ma ez a gondolat. Minél inkább legyünk szabadok, minél inkább csináljuk azt, amihez kedvünk, vágyunk van. Ezen a héten azonban olyan események történtek, amelyek egész biztosan nagyon sok embernek a gondolkodását megváltoztatták. Attól tartok, sokan kétségbe is estek. Sokan a törvény után kiáltanak talán, és rá kell jönni, hogy a törvény sem jelent megoldást. Hogy ne rébuszokba beszéljünk, ugye, emlékszünk rá, azok a bizonyos franciaországi terrorcselekmények. Bement néhány ember, és lemészárolt 12 másikat. Agyonlőtte őket hidegvérrel, rendőröket, ártatlanokat. Bementek másik boltba, és ott is ezt csinálták, egészen megdöbbentő. Ilyenkor persze megindulnak a felvonulások, a tüntetések, követelik a törvény szigorának teljes határozott fellépését, követelik az emberek, hogy ezeket meg kell büntetni, most jó lenne a törvény. Most fontos lenne a törvény. És azt érzi ez a nyugati világ talán, hogy azért vagyunk iszonyatos bizonytalanságban, mert ezek ellen nincsen törvény. Terrorista ellen nincsen törvény. Mit tudunk vele csinálni? Ott lehet bárki mellett. Felszállhat a buszra, gyanútlanul talán még beszélünk is vele, köszönünk neki. Talán így gondolkodnak most azok a szegény franciák, meg most már az angolok is rettegnek. Ki lehet az, aki terrorista mellettünk? De honnan indult mindez? Hogy jutunk ide? Hát úgy, hogy az Isten törvényét hagyta az emberiség figyelmen kívül. Ott, amikor bementek abba a bizonyos szerkesztőségbe Franciaországban, bizony azért ott abban az újságban, borzalmas dolgokat írtak, adtak közre. Istent és mindenféle vallást gyalázó dolgokat. De hát erre szabadsága van az embernek. Azt csinálunk, amit akarunk. Nekünk már az Isten sem parancsol. Nincs szükségünk az Isten törvényére sem. És ez nem csak erre a bizonyos újságra, lapkiadóra igaz, hanem úgy általában az emberiség eljutott idáig. Isten törvényét nem kell olyan komolyan venni. Esetleg emberi törvényeket. Most már ebben a félelmetes állapotban sokaknak kellene a törvény, de még mindig nem az Istené, és azt kell látnunk, hogy emberi törvény pedig nincs, ami hatásos lenne, ami meg tudna bennünket védeni. Hát, ilyen nyomorultak lettünk. Nyomorult az ember. Félelemben, rettegésben él, mert az Isten törvénye félre van lökve. Erről is szól ez a bizonyos K.T. kérdés. Honnan ismered meg nyomorúságodat? Mi a nyomorúság? Az eredeti szövegben, abban a bizonyos német szövegben, az itt található szó első jelentése valóban az, amire gondolunk. Nyomor, romlottság, szegénység, az, amit nyomorúság alatt értünk. Valóban ilyen tud lenni nagyon sok embernek az élete. Látjuk ezt, sajnos vannak számkivetettek, hajléktalanok, vannak mindenféle szenvedélybetegségben küszködők, kínlódók. Hát igazi nyomorúság ez. De a K.T. kérdésünkben az itt található szónak van egy másik jelentése is. Úgy tűnik első hallás, hogy semmi köze nincs a mi témánkhoz. Ez a másik jelentés pedig az, hogy külföld. Hogy jön ide az, hogy külföld? Mindjárt megvilágítja számunkra az a bibliai történet, amit az imént felolvastam, Lukács evangéliumából, a tékozló fiú példázata. Erre utal ugyanis ez a KT kérdés, hogy az a bizonyos fiú elment otthonról. Azt mondta, apám, add ki a vagyon rámeső részét. Ismerjük jól a történetet, magyarázatát, és rengeteg igehirdetés kiki hallhatott róla, talán a legeslegtöbb igehirdetés erről, a bibliai történetről, példázatról született. Tudjuk jól, ez azt is jelenti, hogy a kisebbik fiú ezzel mintegy megtagadta az apját. Számomra meghaltál. Engem nem érdekel tovább, add ki a vagyont, és majd én csinálom az én életemet, majd én élek, ahogy jónak látom. Elmegy otthonról, elszakad a szülői háztól, külföldre megy, legalábbis lélekben mindenképpen, ott hagyja az otthoni rendet, mert úgy érezte, ez folytogatja őt. Ez az, amivel ő már nem bír mit kezdeni. Az én apámnak van egyfajta rend, egy elgondolás, hogy hogyan irányítja az életét. De én nem így gondolkodom már. Én egy másik generáció vagyok. Én másképpen tervezem az életemet, másképpen szeretnék élni, másképpen vezetni a gazdaságot. Én ezt nem akarom tovább. És ezért mondja, apám, add ki a vagyon rámeső részét. Nekem ebből elég. Én nem tudok arra várni, hogy majd egykor megöröklöm a te halálod után azt a vagyont. Nekem ez most kell. Nem tudok várni évtizedeket. Adja Isten, hogy éljél még addig. De nekem nincsenek évtizedeim. Nekem most kell ez a vagyon. És kikéri a vagyont, hogy majd ő megmutatja. Neki egy egészen más rendje, egészen más értékrendje van, és majd aszerint fog élni. És amikor végre kiszabadul az úgymond megkötözöttség, korlátok, törvények alól, ami az otthoni családi házban volt, akkor azonnal minden félresiklik. Először azt gondolja, hogy itt minden milyen nagyszerű, milyen csodálatos, milyen fantasztikus, iszonyatosan sok barátom van, haverom, bulizunk, és amikor elfogy a pénz, akkor nincs semmi, és nincs senki. Mint ahogyan délelőtt hallottuk az igehirdetésben, amikor az a 38 éve beteg ember azt mondta, nincs emberem. Na hát ennek se volt. Még az sem, aki legalább a moslékból megengedje, hogy vegyen. Odáig jutott el ez a srác, hogy ő már a moslékból is evett volna, ha lehetett volna. De valószínűleg olyat rúgtak bele, mint a disznókba. Mit gondolsz, te nem azért szerződtettünk ide, hogy eledd az ételt a disznók elől? Borzasztó mélység ez, ahová jutott. Pedig ő csak meg akarta mutatni, hogy ő másképpen is tud élni. Neki nem kell ez a szigor, neki nem kell ez a rend. Majd ő tudja, és kiderült, hogy nem tudja. Nem megy. Saját magától ez nem megy. Isten törvényéből tudjuk meg, hogy milyenek is vagyunk valójában. Isten törvénye olyan számunkra, mint egy tükör. Elénk áll, belenézünk, és látjuk, ide jutunk Isten nélkül, mint ez a tékozló fiú. S áldott legyen az Isten, hogyha csak bibliai történetből tudjuk, mit jelent a moslékos vájóig eljutni. És mi magunk nem jutottunk el odáig, mert megőrzött, mert megszabadított ettől Isten. Konfirmandus gyerekekkel éppen most vettük a decemberi hetekben a 10 parancsolatot. Egészen megdöbbentek rajta. Egészen megdöbbentek, ahogy elkezdtük végigvenni, végigmagyarázni. Minden törvényt egyesével végigvettünk, és mindig megkérdeztem, na ez vonatkozik ránk? És majdnem mindegyikre azt mondták, ó, hát ez nem. Különösen az első négyre. Hát ez nem. Hát mi nem vagyunk bálványimádók, meg nem ölünk, meg ehhez hasonló. Aztán, amikor elkezdtük végig gondolni, akkor mintegy beléjük hasított. Aha, hát ez tényleg rám is vonatkozik. Hát ez engem megítél. Ez is, ez is, ez is. És eljutottunk odáig, hogy beklátták, és hála legyen ezért Istennek, hogy ők maguk is ki tudták mondani, hogy valóban jó az Isten törvényére figyelni, és azt megtartani, mert az megtart majd engem. Mennyi varga betűtől és téves, rossz döntéstől meg tud óvni. Isten törvénye ezért azzal együtt, hogy tükröt tart elénk, fékez is. A lelki ismeretünkön keresztül dolgozik bennünk és visszatart. És ezért magasztalja a 119. Zsoltár, ami alapján énekeltünk is, olyan hosszan Isten törvényét. Mert a Zsoltáríró tudja, hogy a törvény szívben forgatása megóvja a bűntől és boldog életre vezeti. Ma a KT órán az egyik gyermek úgy kitört belőle valami kapcsán, hogy Úristen, és akkor mondta tovább. És mondtam neki, hogy mit mondtál? Gyorsan szájára tette a kezét, és mondta, hogy bocsánat. Mondom, miért kérsz bocsánatot? És mondta, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved. Na látod, mondom, ennek örülök. Már nem hiába jártál KT órára. Amit meghallott, amire figyelt, az mégiscsak ott van valahol benne. Lehet, hogy még nem hatotta át teljesen a gondolkodását, de már valami elindult. És ezért dicsőítés magasztalja a Zsoltár író is, a leghosszabb Zsoltár a Bibliában, az Isten törvényét magasztaló Zsoltár a 119. Azért magasztalja így Istent a törvényért, mert ő azt tapasztalta meg, hogy minél többet gondolkodik az Isten törvényén, minél többet elmélkedik rajta, az annál jobban áthatja az életét, és annál több hibától, bűntől, kísértéstől megóvja. Testvérek, hány olyan döntés, hány olyan szó, hány olyan mondat van, amit, ahogy ma mondani szoktuk, visszaszívnánk, nem csinálnánk. És azt mondjuk, bár megtehetnénk, hogy visszamegyünk is, eltörüljük, mintha nem történt volna meg. És talán az is bennünk van, ha akkor az Isten ígéje, lelke által bennünk dolgozik, biztos nem mondom ki. Biztos nem bántom meg az apámat, az anyámat. Biztosan nem sértem meg a házastársamat. Biztos nem mondok olyat, amit évtizedeken keresztül nem tudtak megemészteni és megbocsátani. Munkálkodik-e bennünk így az Isten ígéje, az Isten törvénye? És aztán a törvény egyben ösztöke is, amely ösztökél, indít a jó cselekvésére. Aki elkezd Istennel járni, az elkezd ezen az úton végig haladni. Előbb felismeri a nyomorúságát, a bűneit, aztán lelkiismerete vádolni kezdi a vétkeiben, és még később a jó cselekvésére indítja. Nagy dolog ez. De nem ez a cél. Ez is egy állomás. De a cél még tovább van. Mert valójában megvalósíthatatlan az, amit szoktak mondani, ó, jót cselekszem, és akkor minden rendben van. Van olyan ember, nem egyel találkoztam, aki valami jót tett, és tényleg nemes dolgot, és akkor azt mondta, hogy na, a jó cselekedet, a mai napi jó cselekedet megvan. Nem lehet kipipálni, elrendezni a bűneinket. Ezért az a törvény, az Isten törvénye Krisztushoz vezérel. Aki nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy helyettünk betöltse azt. Az Isten törvényének a végcélja Jézus Krisztus. Minél többet gondolkodunk rajta, minél inkább lesz előttünk tükörül, minél inkább próbáljuk magunkat az Isten törvénye szerint fékezni a bűnben, és minél inkább ösztökélez bennünket a jó cselekedetre, annál inkább érezzük, hogy még mindig fényévekre vagyunk az ideálistól, és nem tudjuk megtartani. De Krisztus azért jött, hogy helyettünk betöltse a törvényt, és hogy helyettünk adja az életét. Hol állunk ezen az úton, testvérek? Miközben nézzük az Isten törvényét, végig gondoljuk hétről hétre ige hirdetésekben az Isten akaratát, ami életünkre nézve, hol tartunk, melyik lépcsőfoknál? Bármelyiknél is jó helyen vagyunk, csak haladjunk előrébb. Ha valaki előtt még csak tükör az Isten igéje, járjon tovább, menjen tovább, legyen az fék, aztán később ösztöke, míg végül el nem jut a kegyelem királyi székéhez. Így jó, hasznos és áldásos számunkra Isten ígéjét, törvényét tanulmányozni. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a te ígéd, a te szavad bennünket te hozzád vezet. Magasztalunk téged, Urunk, hogy a Szentírás te rólad tesz bizonyságot. Amikor a Bibliában háborúkról olvasunk, amikor úgy tűnik valami egészen hozzád nem méltó, vagy tőled nagyon távol álló dologról olvasunk, mi minél inkább elmerülünk a te ígédben, annál inkább világossá válik, hogy ez is Krisztushoz vezet bennünket. Segíts nekünk, Urunk, minél inkább eljutni oda, hogy te szeretnél bennünket megváltani, megszabadítani. Segíts, Urunk, hogy miközben hétről hétre együtt vagyunk az Isten tiszteleteken, talán még hétközben is bibliaórán vagy más alkalmakon tanulmányozunk együtt közösségben a te ígédet, add, Urunk, hogy az egyre jobban átjárjon minket. Szeretnénk, hogyha hozzád közelebb jutnánk, és könyörgünk hozzád, hogy amikor úgy érezzük, minden törekvésünk ellenére is nagyon-nagyon távol vagyunk tőled, juttass el arra a bizonyosságra, felismerésre, hogy te vagy az, aki egészen közel tudsz vinni bennünket a mennyek dicsőségéhez. Urunk, köszönjük neked, hogy nem nekünk kell felmászni, valamilyen módon felerőszakoskodni a mennyek országába, hanem te alászálltál az első karácsonykor, és itt is maradtál, amíg értünk adtad az életedet ott a Golgotán. Köszönjük, Urunk, hogy amint meghaltál és feltámadásod majd mennybe meneteled által, visszamentél a mennyek dicsőségébe, úgy ezt az utat a számunkra is megadod. Köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted nekünk a mennyek országába való belépés lehetőségét, a te áldozatod, a te kegyelmed által. Segíts bennünket, Urunk, hogy így hozzád juthassunk. Így könyörgünk a betegeinkért, az elesettekért, a szenvedőkért, azokért különösen is, akik egyelőre csak lelkiismeretük vádolásában fetrengenek. Könyörülj rajtuk, Urunk, légy gyógyítójuk, megújítójuk, és juttasd el őket a kegyelem királyi székéhez. Imádkozunk azokért, akikre nehéz hét vár, akiknek holnaptól terhes lesz minden hétköznap. Erősítsd meg őket, Urunk. Könyörgünk azokért, akik vizsgákra készülnek, segíts nekik terát figyelni, és úgy megtenni mindazt, ami rájuk vár feladatgyanánt. Imádkozunk hozzád, Urunk, az idősekért, akiket már nem ébreszt az óra, a vekker, de ébreszti őket a hajnal, ébreszti talán a madárcsicsergés, vagy a busz hangja. Add, Urunk, hogy miközben korán ébrednek, korán induljanak hozzád is. Hadd legyen imádságuk mindnyájunkért közben járó imádság. Hallgasd meg ő könyörgésüket és a miénket is, most, ami csendben elmondott imádságainkat is. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságainkat. Áldott légy örökkön örökké, Urunk. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.